Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mária Rádióban Egri Zsuzsa köszönti a szombatesti beszélgetések minden kedves hallgatóját. Mai vendégem Kocsi Sandi, nagyon kedves önkéntes kolléganőm. Néhány szó róla. Nagymama, hitoktató, énekes, önkénteskedik. Nagyon szép gondolatai vannak, öröm hallgatni.
Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy.
Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Örömmel köszöntelek téged, Zsuzsa, és a kedves hallgatókat is.
Kezdjük az elején. Milyen családba érkeztél?
Az én családom Istentől kiválasztott család. Egy csoda. Az én édesapám papnak készült, az én édesanyám pedig apászának készült. Az édesapám az egyke volt, és a nagymamám nem engedte őt papnak, mert azt mondta, hogy az nem lehet, hogy te pap legyél, mert akkor mi lesz velem, ha idős leszek? Akkor én egyedül maradok. És akkor engedelmességből apukám megnősült, és hát anyukámat megtalálta, aki azért nem lehetett apáca, mert akkorán bezárták a szerzetes rendeket. Anyukám végtelen visszahúzódó, egy nagyon-nagyon szerény valaki volt, tényleg nagyon összeillettek. Két húgom van, hárman vagyunk testvérek, én vagyok az első, és az Úristen a hívását azért nem vonta vissza, mert az egyik unoka az jezsuita szerzetes lett már 10 éve. A Pálint atya. Igazi mély hitet kaptunk. Úgy kaptuk a hitet, hogy anyatejjel. Tehát mi láttuk ezt az imádságos életet. Az édesapám a Kádár korszakban élt, a Magyar Tanítványi Irodában dolgozott. Mivel ilyen helyen dolgozott, nagyon kellett volna neki a pártkönyv. Mindenfélevel próbálkoztak, hogy őt erre rávegyék, de azt mondta az apukám, hogy az én lelkem nem eladó. Mégiscsak megtűrték ott, mert annyira nagy munkaerő volt, és annyira profin végezte, hogy nem tudták pótolni még 3 emberrel se az ő munkáját. És akkor élete végén kapott egy aranypenna újságíró kitüntetést, amikor már nyugdíjas lett. Egész életében a szegényeket szolgálta, gondozta. Nagyon-nagyon sokat tett értük. Érdekes, hogy tényleg így nőttem fel, úgy ez a nagy kegyelem nyilván, de a saját hitemért mégis meg kellett küzdenem. Azt senki nem kapja ingyen. Ő is végig gondolja, hogy ez a szüleim hite, vagy nekem ehhez mi közöm, és azért én is szenvedtem. Végig imádkoztam a saját hitemet, és Isten kegyelméből megleltem.
És ez mikor történt?
Hát van érettségi körül talán. Tehát a kamaszkoromban voltak azért kérdések. Jártunk azért hittanra, és tényleg én mindent megtettem, amit kellett, de éreztem magamban ezt a kötelességtudást, ezt a jó kislány, jó kereszténynek lenni kell. Isten van, járunk mindig misére, de hogy olyan üres volt, vagy nem is volt üres, de hogy nem volt eléggé tele így Isten szeretettel. És aztán az Isten lassan így megmutatta, hogy ő van, és hogy ő számomra is van. És akkor így megtelt azok a szentmisék, meg azok a hittanórák, meg a közösségi alkalmak, megteltek sok kegyelemmel, és ilyen istenimádattal tényleg. Sokat segített nekem az atya, akihez, mikor férhez mentem már, akkor káposztásmegyére kerültem, ott volt egy nagyon lánglelkű közösségteremtő atya sokáig, és ott éltem már nagyon erősen a Tomka Feri atya. Az Isten hit az közösségben abszolút hétköznapi szintre levíve is élhető, és így kell ez a keresztény élet. Nem csak egy elmélet, hanem a legnagyobb gyakorlat, és csak így van értelme élni.
Én most úgy látom, pedig csak talán 2 percet beszélgetünk, mintha egy olyan sírra tett volna az Úristen már az megszületésed előtt, amiről nem is lehet letérni csak az ő irányába.
Ez így van.
Nagyot ugrottunk az időben, térjünk vissza, tehát érettségi, és azután mi történt?
Érettségi után nagyon szerelmes lettem, és nem tanultam rendesen, és nem vettek fel az egyetemre. Ezért elkezdtem dolgozni, nagyon jól tudtam akkor már angolul, és írógépelni, mert akkor még lehetett az iskolában technika órán írógépelést tanulni, és akkor ez a kettőt így összefogva lettem titkárnő egy ilyen informatikai cégnél, és az azért volt nagy áldás nekem, mert egy olyan főnököt kaptam, akinek 6 gyermeke volt, és engem is így a gyerekei közé sorolt, és így ilyen apjai szeretettel vezetett be a munkavilágába, és tényleg nem lettek eléggé hálás, hogy mennyi mindent olyan nagy lendülettel csináltam, de nem elég alázattal, és ő megtanított, hogy hogyan kell alázattal mindent így megoldani. Az élete nagyon nagy példát adott ő, aztán utána hamarosan munkalépbá lépés után 2 évvel már férhez mentem, és jöttek a gyerekeink, úgyhogy akkor sokáig otthon voltam a gyerekeinkkel. 4 gyerekünk született, most már mindegyik felnőtt, és eddig összesen van 11 unokánk. A legkisebb unokánk az még be van csomagolva anyukája pocakájába. 1,5 hónap múlva fog megszületni a legkisebb unokánk. Mindegyik nagy kegyelem, tehát minden gyermek nagyon más, de mindegyik gyermek egy Istennek egy pecsétjét hordozza, én azt érzem. És ezért minden gyerekkel eleve tanár vagyok, egyébként ezt nem mondtam végig, hogy az érettség után nem vettek fel egyetemre, elkezdtem dolgozni, és utána gyesre mentem, de gyes mellett elkezdtem tanulni. És akkor már a teológiára jelentkeztem, ahol elvégeztem a Pázmány Péternek a hitoktató szakát, mikor ez elindult, hogy felnőtt képzés lehetséges, már akkor jelentkeztem. Lánglelkű tanáraink voltak, többek között Tomka atya is, akkor nem ott laktunk még, és én az ő előadásaiból mindig egy ilyen frissességet éreztem, ilyen nagyon-nagyon fiatalos egyházképet láttam, és én arra vágytam, hogy ezt minél többet halljam. És amikor oda költöztünk, akkor így ajándéknak éltem meg, nagyon nagy ajándéknak. Ő plébániára költözhettem, és ott aztán nagyon betagozottam az egyházközség életébe, ott kezdtem hitoktatni, és vagy 30 éven át hitoktattam az ő felügyeletével. Nagyon nagy kegyelmeket kaptam, és sok munka volt ezzel, de sok áldás is volt.
Közösségből is beszéltél már egész fiatal korodban. Milyen közösséget jelentett?
A fiatali közösségem az édesapám erős ráhatására, de tehát minket elküldött a Kerényi atya hittanára, amikor ő a Béketéren volt. Az ő lelkivezetője és a Kerényi atya volt, és minket fiatal lányokat oda elküldött, és igaza volt, mert ő az első lendületet, a hitéletet, azt ő tőle, a kamaszkori hitindítást azt tőle kaptuk, és az nagyon fontos volt. Mert ő arról beszélt nekünk, hogy mit érzünk, és hogy ahogy változik, felnőtti az ember, az nem probléma, az normális, és hogy Isten így is úgy velünk van. Tőle azt a friss katolikus hitet kaptam tőle is, mint fiatal kamaszlány.
És a férjeddel is ott ismerkedtél meg?
A férjemmel kapcsolatom nagyon különleges volt. A férjem úgy került a béketéri közösségbe, hogy az ő kollégája járt oda, és akkor a Jenőik már elkezdtek ott gitározni. És a férjem nagyon gitáros zenész alkat, és azért ment oda a barátjával, vagy a kollégával, hogy a gitáros fiót meghallgassa. És így került a közösségbe. Az ő családja nem volt hívő család, illetve nagyon nehéz család volt, sok küzdelemmel, és nem volt hit élet benne, vagy ami volt, az nem volt pozitív. És ez a béketéri hittan, a Kerény atyával, meg a gitáros misékot elkezdődtek, az neki nagyon sokat jelentett. És mi ott találkoztunk, de először nagyon nem kedveltük egymást. Nagyon nem kedveltük egymást, mert én az én akkori zenei tudásom, én azt zongoráztam sokat, kórusba jártam, komoly zenét tanultam, tehát volt egyfajta elvárásom, a férjem pedig úgy gitározott, ahogy az ő lelke kérte, kicsit eltúlozta, kicsit vadul csinálta, kicsit máshogy csinálta, nem akkor, amikor kellett, és én mondtam, hogy hát ez az ember, aki nem tud időre belépni, meg mindig ő miattal kell várni, ő meg ugyanaz gondolta rólam, hogy na hát, úgyhogy mi eleinte nagyon nem kedvelt. Igen, nagyon így ütközött ez a két zenei irányzat, és így nem kedveltük egymást. Aztán valahogy úgy alakult, hogy volt egy közös születésnap nálunk, és akkor az egész kórust meghívtuk, illetve az ottani hitanosokat, ő is eljött, és akkor beszélgettünk. És így lassan én nem éreztem igazából iránta semmi különöset eleinte, mert nekem az a nagy szerelmem, aki volt, az elmúlt, és utána én azt mondtam, hogy nekem nincs szükségem senki másra, mert hogy így az nagyon mélyre ment. És Ezért vele úgy tudtam beszélgetni a Tiborral, hogy nem volt bennem semmi görcs. Tehát szabadon tudtam vele bármiről beszélgetni, mert hogy tudtam, hogy úgysem lesz egymáshoz közünk, tehát nem kellett semmit takargatnom, vagy fér. Tudjátok, hogy az ember elkezd valakivel találkozni, akkor mindig egy kicsit úgy fölöltözteti magát egy olyan szebbik ruhába. Rejtegeti azt, amit esetleg rejtegetni kell. Tehát én nekem nem volt semmilyen rejtegetni valom, és ezért nagyon mély beszélgetéseink voltak az életről, a családról, a gyerekekről, egyáltalán, hogy kell látni az életet. És aztán ez vezetett arra, hogy végül is kimondtuk az igent, egy évet jártunk együtt. Még nagyon fiatalok voltunk mind a ketten. Ő egy egyke, és az anyukája nagyon nehezszelt rám, mert hogy hát elvittem a kisfiát. Ez nem volt könnyű neki, nyilván ezt megértem. Tehát én 21 éves voltam, ő meg 23, mikor összeházasodtunk. Tehát ez még nagyon fiatal, akkor főleg egy fiúnál.
Abban az időben ez még normális volt.
Az a jó, hogyha fiatal, ha lehetséges, tehát így születtünk.
És akkor ez azt jelenti, hogy ő is megtért közben.
És egyre jobban, ő azt látta nálunk, az én családomban, hogy lehet úgy ünnepelni, hogy imádkozunk, hogy énekelünk, hogy nem rávetjük magunkat ajándékukra, hanem annak megadjuk a módját egy karácsonyi ünnepnek. Szentírásolvasás, imádság, éneklés, nem tudom én, elmélkedés. Sose látott még ilyet, először nálunk találkozott ezzel, és ő nagyon úgy érezte, hogy hát ez valami nagyon szép dolog, milyen különleges. És így szépen lassan közeledett az élő hithez, de azt tapasztaltam az évek során, hogy bizony ez a döntés, ezt újra és újra meg kell ismételni, mert ez nehezen megy át. Nagyon a rossz gyökerekből nagyon nehéz a gyógyulás, mert mindig visszatér a régi, vagy sokszor visszatér, de a Jóisten kegyelme erősebb ennél. Úgyhogy végül most épp 45 éves házasok voltunk, úgyhogy azért az nem kevés. Most már úgy érzem, hogy tényleg Isten tenyerén vagyunk, és az ő kegyelméből egyre szorosabb a mi kapcsolatunk is. Tényleg, ez olyan hihetetlen, mai napig udvarol nekem. Nagyon-nagyon aranyos, tényleg ilyen kamaszos alűrjei vannak időnként.
Hallgassunk meg egy dalt, amit Andi énekel.
Dicső, fenséges Úrs király, ki az egeken trónol bölcs, erős és szent az Úr, a mi Istenünk. Dicső, fenséges Úrs király, ki az egeken trónol bölcs, erős és szent az Úr, a mi Istenünk. Dicső, fenséges Úrs király, ki az egeken trónol bölcs, erős és szent az Úr, a mi Istenünk. Ez a küzdelem, ez a javunkra vált. Isten minden rosszat jóra tud fordítani. Tehát ő neki hatalma van arra, hogy ezeken átvigyen minket, és egy új szintre emelje a közös életünket. Úgyhogy ezt sokszor átéltük, többször átéltük.
Egyébként a férjed mivel foglalkozik?
Ó, az én férjem mestercukrász. Szakács, mestercukrász, és most, hogy ez nagyon érdekes, nagyon-nagyon sokat dolgozott. Mindig azt mondja, hogy 50 évig álltam, és tényleg éjjel-nappal, karácsonyok, húsvét mindig nagyon tele volt munkával. Rengeteg beiglit csinált, több tonna beiglit csinált életében már. És most, hogy nyugdíjas lehet, most azt mondta, hogy ő abba hagyja. Ő neki nagyon-nagyon sok volt ez a sok süteménygyártás, és most inkább a konyhában szorgoskodik, és azt meg nagyon szereti csinálni. Úgyhogy én megajándékozott vagyok, hogy a konyha főzés része az az ővé, ennyi meg a mosogatás, és ezt nagyon szeretem.
És amikor a gyerekek picik voltak,
akkor hogy osztottátok meg a munkákat a családban?
Ez egy nagyon jó kérdés. Képzeld el, úgy volt, hogy volt egy harmadikos gyerekünk, volt egy éppen elsőbe menő gyerekünk, volt egy másfél éves epilepsziás gyermekünk, és volt egy újszülött. És mind a ketten iskolába jártunk. Előző évben kezdtem az egyetemet, a Pázmányt, és ő pedig a vendéglátó főiskolára járt, és azt gondoltuk, hogy ennyi terhet nem lehet kibírni. De azt mondtuk, hogy de nem adjuk föl, mert ha abba hagyom én, akkor nem fogom már folytatni később ennyi gyerekkel, és egymás kezéből vettük ki a munkát. Tehát hétfőn, szerdán, pénteken én tanultam, kecsütörtön, szombaton ő tanult, és akkor a hazajövedel után átvett az összes gyereket, engem beküldött a hátsó szobába, hogy dolgozzak, tanuljak, és akkor beadta babát szoptatni, és a többi mindent megcsinált. Úgyhogy mi úgy végeztük el a egyetemet mind a ketten, hogy nem volt hármasunk. Úgy csináltuk, hogy azt mondtuk, hogy nincsen férfi vagy női munka, hanem csak elvégzendő munka van. Én azt gondolom, hogy ha két ember egységben van, ott minden megoldódik. És ez mai napig így van. Hát de tegnap voltunk 17-en együtt, mert nagy ünnepség volt, sok születésnap volt. Amikor elmegy ennyi ember, utána lakás olyan, mint egy kis ilyen felbuzdult vár, vagy nagy rendetlenség van, és egy fél órán belül ketten nekiálltunk, szinte nem is kellett beszélnünk már egymással, hogy ki, hogy mit csinál, és egy belátható időn belül olyan szép rendet raktunk, és úgy egymásra néztünk, hogy hát ennyi. Így kell, Isten kegyelme minden. Tehát ez nem a mi nagyszerűségünket. Minden Isten kegyelme, meg az, hogy már tudjuk, hogy ez így működik, és minél többször gyakoroljuk, annál jobban megerősödünk abban, hogy Istennel minden működik. Minden.
Nem vagytok tagjai valamilyen házas közösségnek?
Nem.
Azért kérdezem csak, mert az, amit eddig elmondtál, az például szolgálhat másoknak, és a Mécsnél vagy a házas hétvégénél szoktak ilyesmiket tartani. Olyan meggyőződéssel mondtad el, jó lenne továbbadni. Gondolom a gyerekek felé sikerült valamennyire, ha ilyen szép családotok van.
Azt látom, hogy a közösségben otthon vagyunk, tehát ott azért van egy hittancsoportunk, amit így próbálunk éltetni, és ugye ismernek már bennünket, meg ha kérdeznek, akkor nagyon szívesen bármit elmondunk. Tényleg azt gondolom, hogy ez egy kegyelem, ha elmondhatjuk, mert hogy ezt nem azért kaptuk, hogy nekünk jó legyen, hanem hogy továbbadjuk ajándékként a többi. Mindenünk, amink van, az másoké. Tehát nekünk semmink nincs. Az a jó, ha minden továbbadunk. Úgyhogy én olyan vagyok, ha bárki bármit meglát rajtam, hogy jaj, de szép a fülbevalók, neked adom, neked tetszik, nekem nem kell. És én bármit azonnal odaadok. És így van a szellemi javainkkal is, én most még mindig tanítok, mert nem tudok nem tanítani, és ezt is igénylik is a gyerekek is, meg a felnőttek is, és mindig nagyon-nagyon jól szórakozunk, mert hogy én játszva tanítok, és ez annyira ritka. Én játszom, és akkor nagyokat beszélgetünk, nagyokat nevetgélünk, és tudom a módját, hogy hogyan kell tanítani, és élik föltől. Tehát én vagyok a megajándékozott, hogy ezt tehetem. A legutolsó évek kincse nekem az imamódnak az új felfedezése, a dicsőítő imának a léte. Én tudtam, hogy ilyen van, de ez az utóbbi években felerősödött, és olyan nagyon élvezem ezt az új dicsőítő imát. Ez olyan nagyon gyorsan bevisz a mennyországba, olyan nagyon áldott, úgyhogy akik tudnak ilyen közösségbe bekerülni, vagy ilyen imádságházába, és van alkalmuk rá, én nagyon-nagyon-nagyon tanácsolom, hogy így keressék meg ezt az imamódot, mert ez olyan nagyon gyönyörű. Olyan nagyon könnyű bekerülni az Isten jelenlétébe a dicsőítés által, és hogy a dicsőítünk, akkor minden gondunk elszáll. Egyszerűen Isten belép az életünkben, és mindent utána máshogy látunk, ami nehéz azt is.
Az éneklésről már volt szó, most a dicsőítésnél megint emlegetted. Kórusban is énekeltél?
Igen, persze. Általános iskolában is, meg a gimnáziumban is. Nekem a Madás gimnáziumban jártam, és ott nagy kórus volt, és ott nagyon-nagyon sokat tanultam, meg a plébánián is volt husvétkor a pasió éneklés, abban mindig-mindig benne voltam. Nagyon szeretek énekelni. Adatott hang nekem, és az éneklés az egyik anyanyelvem. Anélkül nem is tudom elképzelni. Máshogy szól az a zsoltár, ha mondom, máshogy, ha énekelem, az teljesen más.
Van kedvenc műfajod a zenében? Valami, ami különösen kedves számodra?
Nincs. Tehát a Bach zenér oda vagyok, Mozart zenés oda vagyok. De mindenféle olyan zene, ami a lelket megérinti. A vad zenéket nem szeretem. Nyilván, mert az ellenkezik az én lelkemmel. De olyan zenék, amiket gitáros zene is lehet, vagy komoly zene is, tehát mindegy.
Elnézést kérek a kedves hallgatóktól, hogy kicsit ugrálunk a témák között, de annyira hozza egyik kérdés a másikat, hogy nehéz nem belemerülni. Remélem úgy érzik, mintha körülöttünk ülnének a nappaliban, ahogy a szignál mondja, egy mécses, egy csésze teja, beszélgetünk. Visszatérve a hitoktatáshoz, milyen korosztályt tanítottál?
A plébánián úgy volt, hogy minden csoportnak volt egy hitoktatója, aztán később, mikor már többen lettünk, akkor minden csoportnak két hitoktatója volt, az volt a nagyon jó. Én még egyedül hitoktattam. A Feri atya irányított bennünket. Neki az volt a célja, hogy az egész plébániát egy nagy egységbe, egy közösségé formálja. Ezért időről időre megfogalmazott célokat, hogy most ebben az időszakban mire figyeljünk. Egy nagyon emlékezetes időszak volt, mikor azt mondta, hogy most ebben az időszakban a pozitív pletykát használjuk, és ez azt jelenti, hogy nem mondjuk soha semmi rosszat senkiről, hanem keressük meg, hogy mi a jó benne. És akkor ez volt az irányvonal, és akkor minden hitoktatónak a csoportjára le kellett képeznie, hogy ezt hogy fogják az ő tanítványai első osztálytól, nyolcadikig vagy a ifi csoportoknál is ezt átélni. Aztán voltak felnőtt csoportjaink is, felnőtt megtérők, új szövetségcsoport, karitás csoport, nagyon sok csoportunk volt felnőttekkel, és ők ugyanígy ezt az irányvonalat ők is átvették. Tehát ugye a plébániánk így lett egy nagy egység, hogy mindenki ugyanazt, vagy próbálkoztunk ugyanazt élni, amellett, hogy a rendes életünk is nyilván folyt egy ilyen lelki életet. A hitoktatás az azért nagyon szerettem, mert mindig voltak szülők is a gyerekek mögött. És akkor időről időre a szülőkkel is találkoztam. Nagyon meglepődtem a Ferencse mondatán, de nagyon megértettem később, hogy milyen bölcsen mondta, hogy a gyermek hitoktatás megcélzottjai azok a szülők. Mert hogyha a szülőket elérjük, és a szülőkkel beszélgetünk, és a szülőknek föl tudjuk mutatni az evangélium szépségét, akkor a gyerekei is nyilván ebből belekerülnek. És ha nem érjük el a szülőket, akkor a gyermek egy idő után nagy eséllyel elhagyja az egyházat, mert nincs mögötte új teszülő. És ez egy nagy bölcsesség volt. Az első áldozós hittannak kötelező része volt a szülőkkel való találkozás egy éven át. És azért azok nagyon mélyre menő, nagyon komoly beszélgetések, meg hittanórák voltak így a lelki életről, meg az Isten dolgairól. A gyerekek életében, hogy hogyan lehet a családban a hitet megélni. Úgyhogy ezt nekem kellett először a saját családomban megélni, hogy tovább tudjam adni. Minden hitoktatás tapasztalatból született. Tehát bőven nem elég ismeretet átadni, mert azt meg lehet tanulni, de a lelkét és az élet ízét átadni, na az csak úgy megy, ha én már előtte átéltem, átimádkoztam, és próbáltam úgy, ahogy tudtam elmondani, és akkor visszajeleztek, tehát párbeszéd volt a hittanóra gyakorlatilag, egy nagy erős párbeszéd. Igen. Nagyon szép emlékeim vannak erről. Istennek hála.
És a gyerekek is észreveszik, a legkisebbek is azt, hogy valaki hiteles, és ez döbbenetes, mert egy óvodás vagy elsőosztályos még ki is mondja. Később már nem biztos.
Ez így van. Én sok tapasztalatom van erről.
Van még egy korosztály, amire szeretnék rákérdezni, mert nálunk ilyen is van, nyugdíjasoknak hittancsoport, hogy ilyen van-e nálatok is.
Nálunk van egy karitász hittan, ott vannak a nyugdíjasok többnyire, bár van egy biblia csoport is, igen, ott is vannak nyugdíjasok. Tehát úgy van, hogy elindul egy hittan, és hogyha a hittan vezetők eléggé karizmatikus személyiségek, akkor az a hittan csoport akár évekig is folyamatosan tanulmányoz egy szentírási levelet, vagy egy evangéliumot, vagy valami könyvet vesz, ami egy lelki könyv, és akkor az a csoport így időre megmarad, és akkor azok a tagok akár eljutnak a nyugdíjaskorig is. Van ilyen, szerintem kettő biztos, ahol idősebbek vannak. Nagy ajándék ez.
Nem az hídala kell, amikor végezel, tiltalmat lesz a szívemben, örök felé a hőségem, amerre jársz tényleg, nyomodba I'm
Ha megengeded, visszakérdezek valamire, amit csak egyetlen szóval említettél, hogy egy beteg gyermeketek is született, ha tudsz erről beszélni.
Az történt, hogy már két gyermekünk volt, egy fiú meg egy lány, és akkor az én férjem azt mondta, hogy akkor ennyi gyermekünk legyen, neki ő egyke volt, az tényleg nem volt jó. Nekünk van most már két gyermekünk, egy lány meg egy fiú, magunkat úgymond pótoltuk, és akkor ennyi. Darabig én is egyetértettem vele, hogy tényleg úgy visszamentem dolgozni, a gyerekek óvodába kerültek, elsős lett a nagylány, de azt éreztem, ahogy visszamentem dolgozni a második gyermek után, hogy valami nagy hiányom van, hogy azt látom, hogy az elsős kislányom az nem áll helyt az iskolában, nagyon fáradt, nyűgös, nem törődnek vele, nem tudja, mit tudnia kell, hogy nekem otthon vele kell lennem, hogy őt normálisan tudjam gondozni. És ebből a történetből született az, hogy nagyon elkezdtem vágyni, hogy otthon legyek, és más módja nem volt, mint hogy újra kismama legyek, de a férjem ezt nem értette meg, és mi nagyon sokat küzdködtünk, hogy lehessen még egy gyermekünk. Aztán végül Tibi ráállt, mert azt mondta, hogy na jó, hát hogyha annyira ez a vágyad, és hogy nem tudsz ettől elszabadulni, és sose, akkor hát legyen. És aztán 5 év különbség megszületett a Gellért, és a Gellért 5 hónapos korában kapott egy lázgörcsöt. Kiderítették, hogy magzat korában veséjén valahogy máshogy alakult, és volt egy hajtűkanyar a veséjében, és nem ürült ki teljesen a vizelet, amikor már elkezdtem száraz tápokat is adni neki, és ebből lett egy epilepszia. És én csak annyit láttam, hogy ez a gyerek nem úgy fejlődik, mint a másik kettő. Hogy baj van? Én először ezt nagyon hárítottam. Nagyon nagy viharba kerültem akkor Istennel, mert azt mondtam, hogy azért mégiscsak kiküzdöttem, hogy lehessen nagy családunk, az mégis egy pozitív dolog, és akkor egy ilyen gyermeket küld. Én nem vagyok erre fölkészülve, nem is értek hozzá. Sose volt ilyen a környezetemben. Most mit csináljak? Egyszerűen nem tudtam ezzel megbékélni, és így elláttam a gyereket, nem tudta ezt senki, de a belső vihart, az csak én tudtam, hogy mit élek át. És kerestem a megoldást, hogy kibírjam. És eljutottam egy lelki gyakorlatra, ahol hasonló szülőknek volt egy lelki napja, és ott volt egy atya, aki már azóta meghalt, a Kovács István atya, a Loki atya. Sok mindenről beszél, de ami nekem megmaradt, hogy ő úgy találkozott ezzel a története, hogy orvostanhallgató volt, és kötelező gyakorlatuk volt a sérült gyerekek osztályán egy kórházban, és ott látta egy ilyen kisbaba, nagyfejű, kistestű baba, aki ilyen dankóros baba volt, hogy nyilván tudta, mint orvos, vagy leendő orvos, hogy az életének nem lesz hosszú sorsa, és hogy miért van ilyen. Tehát volt ez egy nagy kérdés volt benne, ahogy nekem is ez kérdés volt, ugyan elmondta az én állapotomat. És akkor az történt ő vele, hogy egy másik fogyatékos gyermek odajött hozzá, mert látta az ő belső küzdelmét, érezte, de ő se tudott beszélni, csak a szemével. És azt mondja, odahúzta a kezemet annak a nagyfejű babának a fejére, ahol egy kis érint kitüremkedett, és oda tette az én ujjamat. És akkor azt rátette, és éreztem, hogy dobog a szíve, tehát az ér az dobogott, és a szeme ennek a másik sérült gyereknek azt mondta, hogy hát nem látod, hogy milyen szép, hiszen ott van az élet benne. Akkor mindenki ott elsírta magát, és azt mondta, hogy olyan tanítást kapott ettől a tekintettől, amit semmilyen más tanítás, amit addig kapott, nem érhető föl, mert azt tanította meg neki ez a fiú, hogy az élet attól szép, hogy van, és hogy nekünk nincsen hatalmukban ezt felülbírálni. Bármilyen élet nagyon értékes. És hogy mi nem tehetünk arról, mi szülők, ahogy mi történt. Isten kegyelme, ez is. Nekem ez az egy mondat így annyira megpihentetett, hogy ez úgy jó, ahogy van, és hogy nem én hibáztam el, hanem ez valamiért így van jól. Akkor elmentem utána egy templomba, nagyon leültem, nagyon elsírtam magam, és így elképzeltem, hogy most akkor ezzel a gyerekkel, ha bármi történik, azt el fogom fogadni. És ki is színeztem, hogyha soha nem fog beszélni, ha soha nem fog fölülni, ha soha nem lesz szobatiszta, ha akármi történik vele, nekem akkor az lesz a legjobb dolog a világon, ami az lesz vele. És így megszabadulva mentem haza, folytattam a gyerek gondozást, de már ilyen szabad lélekkel, és ugyanúgy énekeltem neki, mint előtte, de ezzel a magatartással, és ahhoz képest talán eltelt egy 10 nap, és akkor észrevettem, hogy a gyerek velem elkezd kommunikálni. Esze már rám nézett, és akkor láttam, hogy van egy kapcsolat közöttünk, és rájöttem arra, én Balga, hogy pont én okoztam azt, hogy nem tud fejlődni, mert én azt sugaltam neki így metakommunikációval, hogy igazából nehéz vagy nekem, és nem tudok veled mit kezdeni. És amikor ettől megszabadultam, és látszólag ugyanazt csinálta, mint előtte, mégis megszületett az a kapcsolat, amiből lesz a gyerek fölnőtt, és most már felnőtt, két szakmája van, és egyedüli önálló életre képes. Azért nagyon sok mindennel küzdöttem bele az iskolával. Azt, mint tanár is megtanultam, hogy minden gyereknek ott van a helye, abban az iskolában, intézményben, ahol neki a legjobb. Egy csomó olyan szülővel találkoztam, aki azért nem akarta például kisegítéskába vinni a gyermekét, mert hogy akkor mit fognak szólni hozzá a szomszédok, meg a család, meg akárki. És nagyon sokszor el tudtam neki mondani, hogy a gyereknek ott van a helye, ahol ő tud növekedni. És hogy ez nem szégyen, és ezt nagyon sok embernek elmondtam már. És az is tanulságtétel, egy pici élethelyzet. Mentünk vásárolni ezzel a gyerekkel, babakocsiba ült, volt másfél éves, és bementünk egy boltba, ahol az alsó polcot, amit elért, így lesöpört. Így, ami ott volt, az minden röpült. Teljesen meglepődtem, meg nem számítottam rá. Hát elérte, és nagyon komoly bírálatokat kaptam akkor a környező eladóktól, vásárlótól. Na hát, milyen anya, aki még se el se tudja megtanítani, hogy oda nem nyúlunk. Akkor eszembe jutott, hogy ha tudnák azt, hogy micsoda munka az, hogy csak ennyi történt, és nem ennél nagyobb dolgok is. Tehát, hogy soha ne ítéljünk meg senkit semmiért, mert nem tudhatjuk, hogy mögötte milyen fájdalmak vagy nehézségek vannak. És ezt én abból nagyon megtanultam példában, és ebből is, meg úgy másból is. Ez egy bátorítás, hogy az élet szép, úgy jó, ahogy van, és Isten kegyelme erősebb minden másnál.
Azt hiszem, hogy még nagyon sok mindenről tudnánk beszélgetni, de ennél szebb végszót nem tudtam volna elképzelni sem. Ha esetleg szeretnél még valamit mondani a kedves hallgatóknak.
Csak annyit mondok a kedves hallgatóknak, hogy legyenek egészen biztosak abban, hogy az Isten végtelenül szerelmes szeretettel szeret bennünket. Ott van mindig mellettünk, mindig készen arra, hogy minden gondunkat megoldja, és hogy a jelenlétével megajándékozzon bennünket. És hogy legyenek áldottak a hallgatók minden munkájukban, szolgálatukban, életükben. Amen.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Búcsúzásul még egy meglepetés.
Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak, alleluját! Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak, hallelujah, 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 kitárt karokkal mindenki áldja, mindenki áldja az élet urát. Újjongó szívvel zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak, alleluját! Alleluja, 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 alleluja.
Elhangzott műsorunkban Kocsis Andreával Egri Zsuzsa beszélgetett. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallják.